WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Szeretettel köszöntelek mindenkit, én Koltányi Gergely vagyok, ez itt a WeLearning Podcast, és szemben ül velem Szegedi Tamás, a Magyar Telekomból. Szia Tamás!
Sziasztok!
Mert hogy egy új megközelítéssel fogjuk a WeLearning Podcast harmadik évadát megcsinálni. Aki nem találkozott még Tamással, az még nem hallgatta meg a tavaly készített adásokat vele, de Tamás a Magyar Telekomban a Learning Experience COE lead-je, és majd mindjárt megkérdezem tőle, hogy azoknak, akik nem akarják meghallgatni, vagy meghallgatták már, de elfelejtették, hogy ez vajon mit jelent, elmondod nekünk?
Természetesen. Nagyon szeretem, amikor mindig akár konferencián, vagy hasonló helyeken megpróbálják beolvasni ezt a titulust, és mindig néznek rám a kedves kollégák, hogy jól mondom-e.
Igen.
De hogy azért ennek van egy, azon túl, hogy mindig szórakoztató, amikor bemutatnak, azon túl azért van egy olyan kis rétege, hogy ha egyszerű lenne, akkor azt mondom, hogy képzési vezető, és akkor ezzel így egy egyszerű mondatba el tudom mondani. Abban picit több, amiért szeretem ezt a titulust nagyon, és így rajtam ragadt, vagy én találtam ki, hogy így mindenképpen hívjuk már így, hogy benne van a két legfontosabb szó, ami miatt itt dolgozunk, az egyik a learning, hogy mégis így egy tanulási szervezetről beszélünk, a másik meg az experience, hogy ez egy picit egy élmény alapú dolog legyen.
Vagy pedig hát én a lead-re tippeltem, hogy az a legfontosabb.
Ugye? Az a kedvencem. A COE-t is szeretem, mert azt jelenti, hogy sok okos kollégám van, és őket mind mozgatom, vagy ők mozgatnak engem, nézőpont kérdésem, de hogy szóval az experience rész, ami még így nagyon fontos számomra, hogy ez az élmény, bár ezen sokat vitatkoztunk a kollégák, hogy lehet az experience-t úgy magyarra fordítani, hogy ne azt gondolt, hogy ez valami szórakoztató dolog, majd hogy ne azt gondolt, hogy ez valami olyan, amit így a gyerekeknek játékként odaadsz, hanem itt az élmény azt jelenti, hogy így valami, ami hasznos, meg jó, meg minden.
Mert és emlékszel rá.
És emlékszel rá, és így szereted. Mert ha azt mondod egy tűzvédelmi képzésre, hogy ez egy learning experience, akkor azért sokan úgy néznek rád, mint egy ilyen...
Furcsán
igen, egy ilyen kicsit szentőrült vagy...
Egyébként tök vicces, mert a learning experience tanulási tapasztalatként is azonosítjuk. Tehát igen. Valójában ez egy olyan tapasztalat, amelyet élményszerűen emléksz, amire élményszerűen szereztél, és emlékszel. Szóval igen, igen, igen. A kérdés, hogy miért van itt a Tamás? Mert azért van itt, mert nyilván beszélgetni fogunk, de hogy mi ez az új formátum, és ma a mai adásnak a témája az egy nagyon mély szakmai tartalom lesz, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy miért fogjuk másként csinálni a podcastot, és hogy miért van itt a Tamás. Jó, elárulom, lelövöm a poént meg a titkot, hogy azért van itt a Tamás, mert azt gondoltam, hogy Misivel már eléggé kimerítettük azt a játékot, amit játszottunk az elmúlt két évadban, hogy Misi az utca embere, és akkor tök érdekes kérdéseket tudott föltenni, meg tudtunk beszélgetni, meg néha izgi volt, de hogy sokkal többet dolgozott, mint amennyit podcastolt velem, úgyhogy kénytelenek voltunk elengedni, amit hát nem nagy örömmel, mert nagyon szeretett jönni a podcastba, de azt mondta, hogy megérti, hogy túl sokat hagyott engem egyedül, és ezért lecserélem, de viccet félretéve, az volt az elképzelés, vagy az az elképzelés, hogy az idei évben egy picit másként fogjuk csinálni a WeLearning Podcast-et, méghozzá úgy, hogy Tamás elfogadta azt a challenge-et, azt a kihívást, hogy az idei évben, az összes adásban műsorvezető társam legyen. Először furcsán ráncolta a szemöldökét és a homlokát, amikor előálltam ezzel a fantasztikus ötlettel, hogy mi lenne, hogyha ketten nyomnánk le ezt az évadot, de aztán kisimultak a ráncok, eltűnt az Adidas jel a szemöldökek közül, és azt mondta, hogy nem is olyan rossz ötlet ez te. Miért nem olyan rossz ötlet ez?
Hát igazából kettő dolog az, ami nagyon motivált benne. Az egyik, hogy tavaly adtam magamnak egy olyan challenge-et, hogy tök jó lenne, hogyha LinkedIn-en sokkal többet jelennék meg olyan szakmai tartalmakkal, amit én izgalmasnak tartok, mert hogy én nagyon hiányolom ezt a LinkedIn-ből, hogy egy ilyen inspiratív közösség legyen, és ne csak arról szóljon, hogy informatikusok társkeresésre használják, mert nagyon sokan bejelölik őket, és aztán utána kapnak nagyon sok ajánlatod. Másrészt meg HR-esek kétségbe esetten próbálnak embereket levadászni különböző pozíciókra, hanem hogy így valahogy egy picit ez a szakmai inspiráció és erős legyen benne. És ezt így nagyon lelkesen is próbáltam kivitelezni az év nagy részében. Decemberben, amikor visszanéztem a posztjaim számát, akkor láttam, hogy kicsit olyan volt ez, mint amikor az ember így a fogyást tűzi ki magának célnak, hogy az első pár hónapban nagyon aktívan, nagyon sokat, tök jól, aztán elkezd elfogyni a szufla, és igazából rájöttem arra, hogy azért nem vagyok annyira grafomán ember, hogy nagyon sok mindent leírjak, de legfőképp nem, kicsit boomer vagyok ahhoz, hogy mindent is fölvigyek egy social felületre, de hogy nagyon szeretném ezt továbbra is megtartani, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem inspirál ebben a learning témában. Tök szívesen hallgatnék okos embereket, tök szívesen beszélgetnék velük, tök szívesen látnék új dolgokat, és hogy néha szívesen mesélnék arról, hogy mi történik akár nálunk a Magyar Telekomban. És hát hallgatom egy ideje ezt a Nitro Learning podcastot, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus felülete volt annak, hogy itt azért nagyon sokféle vendég megfordult, nagyon sokféle akár szolgáltatói oldalról, mint egy L&D oldalról, akár vállalati oldalról mesélt arról, hogy mi van náluk. Szerintem hiánypótló, úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom magam ebben a szerepben is, és örültem ennek a felkérésnek.
Jó, figyelj, vald be, hogy inkább beszélsz, mint írsz. Ez az egyik legfőbb szempont.
Sokkal könnyebben is.
Ebben abszolút emberedre találtam, mert én is hívjuk vele, azért kezdtük el, mert inkább beszélek, mint írok. Viccet félretéve megnéztem a LinkedIn-edet, hallod, 8 hónapja volt az utolsó poszt. Hallod?
Borzasztó. Nagyon-nagyon
szóval arra kérnénk kedves hallgatóinkat, hogy látogassák meg Tamás LinkedIn profilját, és írjanak neki egy üzenetet, hogy mi legyen a következő poszt, amit idén tényleg elkezdesz csinálni. De hát figyelj, ha más nem, akkor a heti tervezette heti egy podcast adást, azt, ha megosztod, akkor már minden héten kint lesz egy posztod, ne hülyeskedj, ez rengeteg.
De ez azért borzasztó, mert visszanéztem decemberbe az évbe, hogy mik történtek velem, és hogy minden évben szeretem egyel tovább tenni a határaimat, és a tavalyi év az sokkal izgalmasabb volt, mint a tavaly előtti.
Tehát, a LinkedIn-en?
Nem a LinkedIn-en, hát ott látszik, hogy nem annyira, de ahhoz képest nagyon jó a LinkedIn-en, ne haragudj, hogy a Facebook profilképemen még egy gyerekem van, és körülbelül egy olyan 5-7 évvel, ez nem, de olyan 5 évvel ezelőtti képeim vannak legfrissebben, tehát ahhoz képest a 8 hónapos poszt, nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt sikerült összehoznom. Vicces félretéve, nyilván az van, hogy tényleg olyan sok minden el tudja vinni az embert attól, hogy ott ugye elkezdje ezeket megosztani. Meg egy picit bennem van az is, az a része is, hogy egy podcast az egy ilyen szakmai történet, és a LinkedIn-en egyre többet olvasod azt, hogy emberek próbálnak úgy posztolni, hogy azért megírják az elején már rögtön azt, hogy ez nem az a meldöngetés, amit mindenki más csinál itt a LinkedIn-en, úgyhogy én próbálnám másképp csinálni. És már nem vagyok ennyire gyakorlott benne, úgy voltam vele, hogy így tök jó egy ilyen szakmai részen kiteljesíteni ezeket a gondolatokat, hogy hozzunk be újakat, beszélgessünk róla, nézzük meg mi ez, de hogy így nézzük meg, hogy is gondoltad ezt.
Nagyon jó, szuper. Hát egyébként én is bajba voltam, amikor tavaly, egy évvel ezelőtt, most látom a LinkedIn posztokban, amikor itt voltál tavaly, hogy a podcast borítókép vadászásnál beírtam a keresőbe a nevedet, és ugyanazt a 3 darab képet adta ki, amiről beszélsz.
Így van.
Szóval, hogy oké, tehát, hogy Tamásnak a professional brandingét egy kicsit feldobjuk az idei évben, de ezen kívül nyilván azért gondoltam rá, hogy csatlakozzon be ebbe, hogyha van kedve, mert arra gondoltam, hogy egy csomó olyan téma van, amiről még beszélni kéne, és mi rengetegről beszéltünk már, közel több mint 70 adást csináltunk az elmúlt 2 évadban, amit így, ha a LinkedIn-re kéne kitennem, akkor megveregetném a vállamat, hogy ez rohadt jó. Egyébként tényleg, tehát tök büszkék vagyunk, és rengetegen jeleztétek vissza, meg sok olyan emberrel találkozom, aki azt mondja, hogy jó, bocsáss meg, ne haragudj, nem hallgattam még a legújabb adást, azzal el vagyok maradva, mintha egyébként azért kell hallgatni, mert milyen szégyenlivaló, hogy még nem. De hogy egyre többen hallgatjátok, ugye ez a kis magyar L&D közösség, ez elég szűk, és az volt a Tamás felkérése irányában a gondolatom, hogy egy picit megpróbálnánk a podcasttal összehozni ezt az L&D közösséget. Csak bevallom őszintén, hogyha L&D vezetőket, meg vállalati L&D-sekhez megyünk, akkor szolgáltatóként mindig olyan ferde szemmel néznek ránk, hogy nem akarok semmit eladni, csak egy podcastba akarnának meghívni, nem hiszek neked, című történet. Úgyhogy gondoltam, hogy lehet, hogy a te invitálásodra könnyebben fognak jönni, viccet félreteszem, de hogy tényleg Nyilván neked azért megvan a szakmai beágyazottságod, a vállalati oldalon könnyebben tudtok beszélgetni, több olyan dolgot látsz, amit szolgáltatóként mi nyilván nem, mivel küzdenek a szervezetekben, mik azok a azok a skillek, azok a szervezeti kihívások, amikkel, mit tudom én, egy front területnek a kiterjesztésénél izgalmas, és tök jó lenne neked is, ahogy mondtad, hogyha látnád, hogy és mások mivel küzdenek, és ők hogy csinálják. Szóval, hogy ez egy jó kis beszélgetés, nyilván figyelni kell mindig a vállalati oldalon, hogy üzleti titkok meg egyéb dolgok nem kerülhetnek ki, tehát nyilván úgy kell beszélgetnünk, hogy amennyi arról, amit lehet, de ettől függetlenül azt gondoltuk, hogy ez egy jó formátum lesz, és az is benne van egy kicsit ebbe a sztoriba, hogy múltkor egy közös ismerősünkkel, aki egyébként vezeti a leghallgatottabb podcast adás listáját ever a WeLearningben, Józsa Nagy Dorkával, arról beszéltünk, hogy milyen L&D podcastokat hallgatunk egyébként, és mondtam neki, hogy hát bevallom őszintén, hogy nekem a kedvencem az a Learning Geek podcast, és azt mondta, az annyira jó, azokat úgy imádom, és tényleg. És mondtam, hogy oké, akkor próbáljunk meg egy magyar Learning Geek podcastet csinálni, és szerintem ehhez te jó alany vagy, hogy egy kicsit bohóckodjunk, de közben legyünk komolyak, meg szakmázzunk annyi emberrel, amennyivel lehet. Úgyhogy egy picit ez is benne van a buliban. És aztán leültünk beszélni valamikor 2-3 hete, amikor eldöntöttük, hogy akkor megcsináljuk ezt a közös évadot, és aztán elkezdtünk gondolkodni, hogy mik legyenek a csomópontok, miköré kezdjünk el beszélgetni. Egy csomó ötlet felvetődött, hogy hú, ez is tök jó lenne, az is tök jó lenne, az is tök jó lenne. Végül 3 témánál maradtunk, tehát megpróbáljuk ezt az évadot úgy végigvinni, hogy nagyjából a 3 tematikába illeszkedik, valamelyik közül a 3-ba fog illeszkedni egy-egy adás, és neked melyik a kedvenced a 3 közül?
Nehéz választani egyet, de...
De muszáj.
De muszáj. Nagy nehezen fog
csak
menni.
Csak egy maradhat, mint
csak
a helylakon.
Nekem az L&D vezetői klub a kedvenc részem, vagy a kedvenc, hogy is mondjam...
Tematikám,
így van ez a szép kifejezés. Leginkább azért, mert hogy... Pont azon gondolkodtam, amikor így dobtuk be az ötleteket, és néztük meg, hogy mi mentén lehetne menni, hogy mióta én a HR-en dolgozom, azóta volt pár olyan kezdeményezés és párféle felívelés, amikor megpróbáltunk összeülni L&D vezetők, és beszélgetni valamiből, és megosztani. Volt ilyen tudásmegosztási, nem tudom, Ezüst Híd, vagy valami ilyen néven futó évekkel ezelőtt, amikor pár szervezet
az
évekkel.
Ezüst?
Sok, nem tudom.
Miért nem arany vagy állni? Pont látom, az Ezüst?
Csak a második hely. Ebben könnyebben csatlakozol, azért biztosan igen, olcsóban kijön a végén.
Az is lehet.
Bármi lehet, de hogy valami hasonló néven futott, és lehet, hogy lesz, aki emlékszik a nevére, és majd kijavít.
Az írja meg LinkedIn-en.
Írja meg a LinkedIn-en, légy szíves, igen, akkor jobban tudom. De hogy az egy olyan kezdeményezés volt, ami tökre tetszett, körülbelül 3-4 alkalmat meg is élt, és aztán utána valahogy soha nem tudott tovább menni, pedig ott HR-esek leültünk egy asztal köré, mindig volt egy host, és elmesélt egy témát, akkor behozott dolgokat, és ezáltal így kicsit tudtunk arról beszélgetni, főleg az elején ugye volt ez a méregetés, az első néhány téma, az első néhány perc az még azzal tett, hogy mindenki elmesélte, mennyire tökéletes nála, mind az L&D, mind a talent, mind bármelyik terület.
Ez olyan, mint a LinkedIn posztok, hogy...
Kicsit ezzel indul, igen. Mint általában minden ilyen beszélgetés, és amikor ugye az első kávé után leültök újra az asztaltól, és már egy kicsit ismeritek egymást, meg van valami, akkor ugye azért kijönnek az első ilyen, jó, azért az nem volt annyira könnyű, amikor meghívtuk az embereket, és ez körülbelül az első ilyen nagy lélegzett kiengedés, amikor így megvan az, hogy így tényleg most már lehet azt mondani, hogy azért nem minden arany, nem minden fénylik, lehet ezért ezüst a neve, nem minden arany,
nem minden arany, ami fénylik, hanem ezüst.
Hanem ezüst, ugye?
Ez erős.
Ez erős.
Igen,
filozófia jó, lehetett okay. Mögötte, vagy csak rosszul emlékszem a nevére is, innentől kezdve ez már beragad, de remélem indul egy ilyen klub hamarosan. Szóval, hogy egy picit benne volt az, hogy lehet ebben hibázni, és amikor így a tematika vége, most nem szó szerint tematika, de amikor az első alkalom vége, hogy onnan indulunk, hogy gyönyörű volt és a legjobb programok és az elégedettség, és nem tudom, és eljutunk a végéig odáig, hogy és mekkora szenvedés volt az, és mennyit szívtunk azzal, de hogy ezek voltak a legértékesebbek, amikor megbeszélgettük, hogy tényleg mik voltak a nehézségek, ez itt tök jól összehozta az L&D-s vezetőket, és hogy ezeket én annyira hiányolom a mindennapi életből, hogy egyszerűen nagyon messze vagyunk egymástól, kevés ilyet beszélgetünk nagyon sokszor. Ha el akarsz mondani valamit, akkor azért általában a jó oldalát emeled ki, vagy csak arra van idő, vagy azt veszed elő, mert az a fontos, mert nyilván ezeket hozod be. De hogy az igazi megküzdéseknél mit veszel elő, ami motivál téged abban, hogy így más is szenved ebben? Na, hogy megyünk? Hogy mentek ebben tovább?
De nem egy ilyen pszichoventilációs klubra gondolt.
Nem, Isten ments, úristen, nem. De hogy a valós témák átbeszélgetése, nyilván keretek között, meg nyilván ezzel a résszel, de hogy nem ezzel értékesíteni akarunk, hanem beszélgetni szakmailag arról, hogy mi az, ami megy, mi az, ami jó, mi az, ami nehéz, mi az, ami elakadás, és hogy mi az, amit az L&D-ben csinálunk, mert akkor nagyon sokaknál az merül fel, hogy akkor ezek képzések, amivel foglalkozunk, de hogy így ez ennél egy ezerszer szélesebb spektrum a mély világban már, és ezzel több mindent kell megvalósítani a szervezetben, megérteni azt, hogy hogyan működik. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy ezt már el kell adni, ugye az adásokban nagyon sokszor előtt ez a marketingelni kell az L&D-t, ugyanúgy, mint egy terméket, fejleszteni kell ugyanúgy, mint egy terméket, ismerni kell a felhasználói körzetet, ugyanúgy, mint egy terméknél. Szóval nagyon-nagyon sok olyan vetülete van, ami már sokkal szélesebb skill gyűjteményt igényel egy-egy L&D-stől, egy L&D vezetőtől, és hogy ezeket viszont tök jó megosztani egymással, hogy kinél milyen fájdalmak vannak, vagy akár az, hogy...
Meg hogy milyen tapasztalatok.
Milyen tapasztalatok vannak, hogy milyen jó gyakorlatok vannak, és ezeket egyébként hogyan lehet működtetni. És pont azért, mert nagyon-nagyon színes ez a paletta, biztos, hogy mindenhol vannak olyan dolgok, amik sokkal jobban működnek, mint máshol, és ezekből lehet inspirálódni, mert egyszerűen nincs mindenre időd mindent tökéletesen működtetni, és ezek úgy tök jól előre tudnak vinni, amíg nem is az van, hogy most mindig a ventilációs klubot vegyük, mindig erről beszélünk, hanem a jó gyakorlatoknak ezeket a részeit. Szóval ez, a másik meg a közösség épülése, hogy lehet ezt is szakmailag megtenni, hogy leülünk egy asztal köré, beszélgetünk, és ezáltal sok-sok inspirációt hozunk be, és viszünk a saját céljunknál.
Ez tök jó, mert föl is vesszük, úgyhogy azért jó, mert hogy így bármit mondhatsz, az a világ, amíg világ fönt lesz
az már ott van.
A interneten, és utána a következő munkahelyen, hogy azt mondtad, hogy azt te nem értesz, akkor miért írtad az önéletrajzodban? Nagyon viccet félretettem. Jó, szóval az egyik az L&D vezetői klub, ahol tehát alapvetően megpróbálunk L&D vezetőket becsábítani ide a stúdióba, a mikrofon mellé, és olyan témákról beszélgetni, amikben nekik tapasztalatuk van, kihívásuk van, szakmailag izgalmas, érdekes más L&D vezetők számára, illetve más nem csak L&D vezetők számára, hanem L&D-ben dolgozók számára is, hogy lássák, hogy mivel küzdenek a vezetők is, meg hogy milyen jó megoldásokat találtak ki. Van még két téma, amiből evidens lenne, hogy én mit válasszak, de ez egy szójáték akart lenni. De hogy nem, mert hogy az egyik téma a digitális L&D, ami gyakorlatilag egy picit az egész e-learningnek az alapja volt, tehát ugye mi azért nyilván a digitálisban, és akkor bevallhatod te is, hogy de te is imádod a digitális, csak nem mered mondani nagyon, mert egy digitális cégnél dolgozol, aki a digitális világ tüneményeit biztosítja a világnak.
Tesz,
hát neked hivatalból kell szeretni a digitális, nem?
Nem kérdés.
De hogy digitális L&D, és azt megnézni, hogy a különböző L&D programokban, megoldásokban, szervezeti környezetben milyen digitális eszközöket, technológiákat, megoldásokat tudunk használni, vagy van tapasztalat benne, vagy próbáltuk már ki, és van benne jó és rossz, és egy picit segíteni, hogy az L&D közösség bátrabban merjen hozzányúlni a digitálishoz, azáltal, hogy hát figyelj, náluk is van, hallod?
Csináltak már hallod, ilyet?
Tényleg ilyen van. Tök jó. Úgyhogy ez az egyik téma, de én mégse ezt választanám egyébként, hanem ami szívemhez egy picit közelebb áll még a digitálisnál is, de nem sokkal, az, hogy olyan L&D praktikákat, gyakorlatokat hozzunk és beszéljünk róla, aminek tudományosan megalapozott háttere van, és nem csak ilyen, hú, hát ez nagyon inspiráló, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, csúnya angolsággal evidence-based practice-nek nevezzük, és azért erre lesz hozzám ennyire közel, mert hogy egy 8-10 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatban az L&D-nek azzal a részével, hogy hű, ez egy tudomány, hallod, és itt kutatások vannak meg pszichológia, meg egy csomó minden van mögötte, és ez egy tök jól leírható mechanizmussal működik, és hogy nem olyan egyszerű, hogy kiállok egy képzésen, és akkor elmondom az infókat, és várom a csodát. Szóval ez engem lenyűgözött, hogy mennyire komplex mechanizmusok működnek abban, ahogyan egy ember tanul. És amikor fejlesztőként azt szeretnénk, abban szeretnénk is segíteni, hogy fejlődjön, akkor tehetjük azt, hogy idézőjelbe téve, de hogy így elmondunk neki mindent, és rábízzuk, hogy azt old meg, mint ahogy nagyon sok L&D gyakorlat azért ebbe az irányba megy, mindegy, hogy most digitális vagy nem digitális, de hogy így itt az info, aztán kezdje el vele, amit akarsz. Miközben ma már arra van szükség, hogy hatékonyan tudjuk segíteni a fejlesztést, és ahhoz nem csak arra van szükség, hogy hatékonyabb eszközöket használjunk, hanem hogy használjuk azt a tudományt, ami arról szól, hogy hogyan tudom én hatékonyan fejleszteni az embert, hogyan tudok neki segíteni könnyebben fejlődni, úgyhogy keresni fogjuk azokat az embereket, szakembereket, akiknek ilyen típusú gyakorlata van, és beszélgetni fogunk velük arról, hogy milyen tudományos háttér segítségével, milyen módszereket, hogyan alkalmaz, milyen eredménnyel, mi az, ami működik, mi az, amit elengedett, mi az, amit megváltoztatott akár egy ilyen tudományos háttér ismeret kapcsán. Úgyhogy nekem ez lesz a szívem választottja, de a digitálistól se leszek nagyon messze.
Szerintem egyikünk se, igen, tehát igen. Azért azt jól mondtad. Igen, abszolút, szerintem izgalmas mind a három téma, és nyilván egybe is fog majd fonódni, vagy átnyúlik egyik a másikba, abszolút. Úgyhogy igen, nem, titkon bevallom, hogy a digitális is nagyon közel áll a szívemhez, mert hogy ez mindig az a téma, ami, hogyha felmerül, akkor nagyon sokak az e-learningre asszociálnak, és itt megállnak ennél a pontnál, és azt vagy szeretik, vagy nem szeretik, de hogy így eddig tart a történet.
Nem szereti.
Általában nem.
Nem szereti, nem szereti.
Nyilván csak megsúgjuk így nagyon csöndesen, de hogy így ennél sokkal-sokkal több az, hogy mit nevezünk digitális megoldásnak egy jelendében, és szerintem óriási inspirációt jelent az, hogy mennyi mindennel lehet ebben a témában foglalkozni. Tehát, hogy mennyi minden az, amitől ez egy picit több lesz, vagy picit jobb lesz. Akárhát csak arra gondolok, hogy itt azért nagyon-nagyon sok adattal dolgozunk, és nekem az a része mindig nagyon izgalmas, hogy amikor ide kerültem az L&D vezetői pozícióba, akkor azért volt egy kisebb fajta szívinfarktus, hogy most hogy fogok 5000 embernek megfelelő dolgokat előállítani, és ezt hogy fogom kialakítani, és hogy erre azért vannak nagyon jó módszertanok, és ezt nagyon meg tudjuk támogatni, mert hogy a képzésfejlesztés is az utóbbi években azért nagyon erősen egyensúlyozott mindig a között, hogy ez most egy juttatás, vagy egy must have dolog, vagy egy karrierépítő eszköz, vagy miről is beszélünk, és hogy ez a mennyire akarjuk eladni, meg jóvá tenni, meg az ügyfelek az igényeit kielégíteni, de hogy most azt szeretnénk kielégíteni, hogy neki ezt tetszen, örüljön, boldog legyen, 5 csillagot adjon ugye a végén, az a fontos. Vagy
az a fontos, de hogy is az a fontos, hogy megváltozzon. Nem valami. Ez tök jó, mert egyébként mi is néha beleesünk ebbe, én abszolút. Is néha beleesek, hogy hát én nekem az tök jó, hogy adjon 5 csillagot. A kérdés az, hogy csinál-e valamit másként, mert ha nem, így akkor van. Csak hogy szórakoztattam őt, ami tök jó, hogy ha arra ad 5 csillagot, hogy ő jól szórakozott, akkor az tök szuper. Csak ez alapvetően kevés. Ennél többet akarunk valójában mindannyian, csak ez az első, ez a legkönnyebb része, hogy oké, jól szórakozott, adott 5 csillagot, szuper, meg az értékelő lapon kitöltötte, hogy friss volt a pogácsa, ez is nagyon szuper, klasszikusan, de hogy valahogy te is, meg sok L&D is azon dolgozik, hogy változzon a viselkedés. Hát, ott látjuk, hogy mi történik, abszolút. Hogy az attitűd, a viselkedés, a készségeik, meg nem tudom micsoda, de hogy azért valljuk be, és akkor az első mítosz rombolás, hogy baromi nehéz egy szervezetben azok között, a szűk keretek között érdemi viselkedésváltozást okozó fejlesztéseket csinálni, és ritkán van lehetőség ilyen, és akkor az ember azt azért úgy megbecsüli, az milyen jó volt.
Végre sikerült. Így van.
Ja, hat kelletlen információ libatömés után végre egy olyan program, amikor tudom, hogy lesz hatása, szóval az egy jó érzés, nem?
Abszolút. Hogy félig viccesen dobtam be ezt az 5 csillagot, de egyébként az, amit
mondasz... Én komolyan vettem.
Ugye? De az, amit mondasz, az azért tudnék vele vitatkozni, mert hogy szerintem mind a kettőt kell egyszerre.
Hát, nyilván persze.
Tehát, hogy ez a fontos így a sztoriban, hogy és nem mondod, hogy nyilván, meg hogy de hogy nem annyira nyilván. Mert hogy ebbe a hibába azért nagyon sokan beleesünk, hogy vagy azt az oldalt erősítjük nagyon, hogy ennek valami annak kell lenni, amit nagyon szeretnek az emberek, vagy tetszik, vagy jóra értékel, és akkor kimegy ez a tipikus form, és igen, 5 csillag a coachnak, 5 csillag a, vagy a trénernek, 5 csillag a izének, és a Pogácsa is
sinom volt. 7-re értékelték, nagyon jó voltunk.
Nagyon jó voltunk, ezt szeretjük, vagy van a másik, amikor nagyon szakmaiak akarunk hozzá, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy szenved, ott az arcán ott látom a fájdalmat, de tudom, hogy holnaptól másképp fog működni, akkor ez működött, mert hogy az a lényeg, mert az a fejlődés, amikor ugye átlépjük a saját határainkat, tehát ha nagyon rosszul érzi magát, biztos átlépte a határait, igen, és fejlőd. Szóval hogy így most elpoénkodunk rajta, de hogy szerintem ez egy tök izgalmas dolog ebben a fejlesztésben, hogy tudod ezeket megtalálni.
Az egyensúlyt, igen.
Az egyensúlyt, hogy így berázd az embert, elkötelezd, mert hogy a nap végén a fejlődés egy olyan dolog, ami egy egyéni sztori, benned megy végbe, tehát ha nincs motivációd, akkor az nagyon-nagyon nehezen fog tudni átjutni, de a másik oldalról, mint üzlet, vagy vállalat, vagy akármilyen elkötelezett fejlesztő, meg azt mondod, hogy hát szeretném, hogy ő valamiben változzon, ami egy óriási lépés, nem csak információt tömök a kis fejébe, és akkor ezen megyünk tovább, hanem hogy egy picit másképp álljon a világhoz, más távcsövön keresztül, vagy más szemvegen keresztül nézze, és hogy azt a tudást felhasználja, amit kapott.
Két dolog jutott eszembe közben. Az egyik vicces, a másik nem. Kezdem a nem viccessel, hogy mondtad, pont valamelyik nap gondoltam, hogy alapvetően három fő fejlesztési cél van. Az egyik, hogy megfeleljünk valamilyen jogszabálynak, vagy belső szabályzatnak, vagy akárminek, ugye klasszikusan valamilyen compliance, tűzés-munkavédelem és társai, igen. Aztán van a másik dolog, amit szinte említettél is, hogy hát tulajdonképpen egy ilyen juttatásszerű well-beinghez, meg jól léthez, meg jó ez a készség. Nem tudom egyértelműen megmondani, hogy hol fog konkrét eredményt hozni, de hogy ez egyfajta gondoskodás a kollégáinkról, ilyen típusú képzés, és akkor van a harmadik, ami egyértelműen a hatékonyság javítás, az arról szól, hogy igen, itt most jobbnak kell lenni, vagy valami megváltozott, ugye most a változás is valahogy tartozik, hogy van egy változás, és azt szeretném, hogy egyébként ahhoz a változáshoz, vagy a well-beingbe kellemesen alkalmazkodja, vagy a változás az egy olyan helyzetet hoz, hogy hozzá kell igazítani ugye a működésedet, hogy a hatékonyság megmaradjon, vagy netán esetleg nőjön. Szóval ezt a hármat így tettem ki az asztalra valamelyik este, amikor járt az agyom, vagy valakivel beszéltem. Ez volt a nem vicces, a vicces, meg ugye amit mondtál, hogy a komfortzónából való kilépés, és hogy az fáj, és rögtön beugrott a NDK úszónők masszőre, aki üti, mint az állat, és akkor üvölti, hogy üssél, ki van fizetve, tehát hogy valami ilyesmi ugrod be, hogy azt akarjuk, hogy fájjon neki. Na jó, kicsit már elkezdtünk szakmázni is, és ez sokszor elő fog fordulni szerintem, de talán izgalmas lesz ez számotokra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így a bevezetésnek én nekem már csak egy kérdésem maradt, hogy vezessük át úgy az első vendég adáshoz, hogy arról mesél nekünk, hogy van-e most olyan dolog nálatok, amiről szívesen mesélnél pár gondolatot, mi van most a Telekomban, ha már most itt vagy, és még nincs vendégünk, úgyhogy téged lehet
zaklatni. Hát rengeteg izgalmas dolog, mint mindig. Azt hát
válasz mondjam, egyet, ami de... ugye leginkább izgalmasnak tűnik, vagy legérdekesebbnek tűnik, és úgy szívesen mesélnél róla egy picit.
De a mai naphoz, ami nekem nagyon-nagyon illik, vagy amiről nagyon szívesen mesélnék, az az Influencer Akadémia, amit itt elkezdtünk.
Csak nem futatni. Nálatok vannak influencerek.
De, és ők a tudásukat adják át, olyan influencerek vannak.
Tehát... Mindegyik influencer a tudását adja át, csak nem jogos. Biztos, hogy mindegyik értékes.
Jogos. Akkor úgy mondanám, hogy mi nem azokat az influencereket keressük, akik alapból nagyon szeretnek beszélni, és még olyat is mondanak, ami izgalmas lehet, hanem azokat keressük, akiknél biztos, hogy izgalmas tudás van, csak nem biztos, hogy eddig mikrofont ragadtak azért, hogy ezeket átadják.
Forszírozott influencer, ugye? Tehát magától nem, de így, hogy odaálltok fölé, hogy ó, hallottam, hogy te akarsz tudást átadni, és azt mondja, hogy igen, mondták, hogy akarom.
Nem, tehát viccet félretéve, ugye azt a formát kerestük egy picikét, vagy azon gondolkodtunk, hogy évek óta gyúrjuk a belső tudás átadás, mint olyat, és hogy azt gondolom, hogy elég sok mindent ki is tudtunk hozni belőle, legalábbis mi büszkék vagyunk arra, hogy mondjuk upskilling programoknál, például egy top 5 programnál, ahol nagyon sok embert képeztünk különböző skillekre, adatértéstől kezdve nagyon sok mindenig, ott már azt tudjuk mondani, hogy mondjuk 70-80%-a magának az egész tudás csomagnak, az belső kollégák, szakértők támogatásával áll össze. És hogy ez egy óriási lépés ennek a belső tudás átadásnak, tök büszkék vagyunk rá, ők is büszkék magukra, és így dolgoznak ezen.
Hát magyarul a képzési programnak a szakmai részét, az oktatói feladatait az belső szakértős kolléga
így van.
Csinálja, tehát ő oktat.
Néha az oktatást, aha, néha a szakmai tartalmat, tehát akár azt, hogy nem ő oktatja, mert mondjuk nem feltétlenül komfortos egy oktatással, de az, hogy mit tanítsunk meg egy olyan tartalomban, hogy most azt mondjuk, hogy adatértés, vagy azt mondjuk, hogy AI prompting, vagy bármi hasonló, arra már nem azt mondom, hogy kimegyünk a piacra és keresünk valamit, vagy leveszünk valamit a polcról, hanem belső szakértő kollégákkal tudjuk úgy összerakni, hogy ők már értik annyira az egésznek a hátterét, mondjuk a learninges csinyát-binyát, hogy tudják, hogy oké, köbből mit akarunk átadni, és a saját szakmaiságukat meg bele tudják tenni, hogy ez tényleg értékes legyen. És hogy ez egy tök jó lépése a dolognak, viszont még mindig az van, hogy nagyon sok olyan belső tudásátadónk van, aki megmozgat maga körül több száz embert, akik tudnak róla, de
csak
hogy a
nem
tudása,
lesz formális. Aha.
Igen, nem lesz formális, de hogy a tudása sokkal-sokkal szélesebb körbe is terjedhetne, csak egyszerűen még nem kapta el azt a fonalat, hogy ezt nem egy pici tréningteremben pár embernek adom elő, hanem egy digitális formában, izgalmas módon kezdek el róla beszélni, akkor sokkal többek számára hasznos. Tehát, hogy egy telekom szinten az olyan, mint egy nagyváros, ahol iszonyú sok ember van, ott már nem tudod, hogy mit csinál három házzal arrébb a szomszéd. Tehát, hogy ott abban a kis közösségben tudnak róla, sokszor nyilván ennek akár terjed nagyobban is a híre, de hogy olyan nincs, hogy akkor három kerülettel arrébről is pontosan tudom, hogy nekem most erről kéne valami, akkor oda megyek és oda nyúlok. Viszont mi azt kezdtük el nézegetni, hogy hogyan is lehet ezt jól csinálni, evidence-based. Amikor ezt elkezdtük fölépíteni, hogy akkor mi lenne, ha megpróbálnánk azt átcsavarni, hogy legyen ez egy izgalmas formátum. Mert a legtöbb probléma azzal van, hogy jó, bejön a szakmai előadó, és ő egyébként tök szívesen elmondja egy tréningterembe, és tök jól el is tudja mondani. Oda teszel elé egy kamerát, és lefagy azzal, hogy
Jaj, kamera. Jaj, mikrofon.
Mert különös most találjam ki, hogy mit mondok el ebbe az adásba, amit egyébként senki nem jelez vissza szemráncolással, hogy ez most unalmas volt, jó volt, kérdésekkel
aktivizál. Igen, azt akartam mondani, hogy sokszor van, vagy sok helyen van ehhez hasonló az, hogy akkor ők, mint amilyen Teams vagy Zoom meetingen csinálják igen ezt meg.
Na, én azt az
a maga
gondolom,
formájában, a maga nem annyira hogy érdekes, érdekfeszítő, de hogy így nyilván persze attól is függ, hogy ki az és miről beszél. De hogy de akkor, ha jól értem, akkor ti ehhez hozzáadtatok, hogy van egy kis csapat, aki megy, és akkor, mint hogyha egy ilyen kis táb lenne, ott akkor segít fölvenni.
Hát nem mesélném az összes tartalmát, mert akkor a következő adásból mi az, amit behozunk, de hogy inkább arra reflektálnék, vagy azt mondanám el, hogy mi azt néztük meg pont, hogy egy-egy ilyen Teams-en is akár tök izgalmas, amikor ott megtörténik 100 embernél, de hogy az viszont egy tök használhatatlan felvétel abból a szempontból, ha azt mondom, hogy oké, oda 100-an eljutottak, de van másik 100, aki pont arra az időpontra nem tudott elmenni, és tök szívesen megnézni.
Hát akkor fel kellett volna venni.
Nem, fel van véve, de és nem nézi vissza azt, vagy hogy visszanézi, de akkor még mindig nem ugyanazt az élményt kapja tőle. Hogy
visszanézi
én nem
egyébként, nézitek? Mert nekem az a tapasztalatom, ilyen tapasztalat, nem evidence-based, hanem ilyen, azok az információk jönnek, hogy ezeket a felvett videós, vagy ilyen Teams-es, meg nem tudom, Zoom-os meetingeknek a visszanézésének az aránya, az messze alul múlja az e-learningek részvételi arányát is. Tehát, hogy nagyon nehéz.
Témától függ.
Mert hogy ugye az van, hogy élőben egészen más, mint hogy a felvételről. Akkor sokkal rosszabb, hogyha egy élőben lement idézőjelbetéve amatőr visszanézek, rögzítve, hogy sokkal rosszabb az egész, mert olyan, mintha valami furcsa dolgot néznék, ami Na mindegy, szóval, és én, nekem az jó viszont, hogy nagyon kevesen szokták ezeket visszanézni. Vagy ha vissza is nézik, akkor ilyen tekergetve, ilyen nagyon tekergetve.
Ezt akartam mondani, hogy nekem a kedvencem ebben a kettőszörös visszanézés ilyenkor, mert hogy így, ha ott vagy, akkor ott van a figyelmed, a fókuszod, és még így benned is van, hogy akkor vagy csinálom, vagy kérdezek, vagy rákapcsolom.
Hát meg processzálod föl az infókat,
igen. És amikor visszanézem ezeket a videókat, akkor én mindig azt szoktam, hogy egy dupla sebességgel egészen jól fogyasztható.
És akkor viccesek a hangok ilyenkor.
Van az a héliumot szívott történet benne, de hogy valahogy az olyan mű, és én sem tudnám megmondani, de az annyira mű ettől a sztoritól, még akkor is azt mondom, hogy tök jó az előadó, tök értékes az, amikről beszél, tök tetszik, amit mond, de valahogy ez a formátum nem.
És hogy hány embert rántottatok be ebbe a játszótérbe? Hányat tudtatok rávenni kezdésként?
Kezdésként? Tehát figyelj, úgy néztük a kezdést, hogy nem is úgy rántottuk be őket ebbe a játszótérbe, hogy így véletlenszerűen mentünk, és akkor ajtókból, vagy szobából
kirántottuk. Kedves vagy, meg biztos okos is, gyere,
beszélj valamit. Hanem ezt úgy csináltuk, hogy volt egy kedves kolléganőnk, aki épp akkor írta a diplomamunkáját arról, hogy egyébként a belső tudás átadás digitális formában hogyan. Nagyon jót választott nagyon a témát. És ő csinált egy felmérést, és elkezdte nézegetni ezeket a dolgokat. Ez az egyik forrásunk, a másik meg az, hogy évek óta csináljuk ezeket az upskilling programokat, és vannak ezek a visszatérő arcok, akiket tényleg jó hallgatni, tényleg olyan értékes tudást hoznak be, és megmozgatnak embereket, és belőlük választottunk ki az első körben összesen csak négyet, akire azt mondtuk, hogy ez a négy ember tök erős ebben a sztoriban, de még sincsen valami olyan, hogy mondjam, rendszeresen megjelenő akár podcastja, vagy vlogja, vagy valami olyan sztoria, vagy nem gyárt e-learninget így a Sufniban csak azért, hogy ezek az emberek tanuljanak, bár mondjuk az egyik könyvet írt például a témában, amivel tényleg azt lehetne mondani, hogy tök sokakhoz elér ez a tudás, de az igény meg lenne rá. Tehát hogy láttuk azt, hogy folyamatosan tartanak képzéseket, és hogy egyszerűen már ott van a feszültség, hogy a saját vezetőivel az, hogy oké, de te a szakértőm vagy, aki dolgozol, nem fér bele az, hogy még a 25. kizet Excel képzést is megtartsz, bár már VBA-zol benne, és automatizálod a dolgokat, és könyörögnek a területek, hogy legyen meg, de árérték arányban nem jön ki a matek, hogy ezt fizikailag tedd meg. Ő viszont nem volt olyan típusú, hogy azt mondja, hogy akkor beleugrok és csinálok magamtól, és berántottuk ebbe a programba, és a többit tényleg nem mesélem el, mert egy igazán izgalmas sztori ez a történet.
Ja, amúgy is lejárt az időnk egyébként, ahogy látom nagyjából. Akkor ez egy annyira izgalmas sztori, hogy te már tudod is, hogy az a kolléganőd, akinek a projektmenedzsere, meg akinek a kitalálója, vagy aki előhűzte, őt hozod a legközelebbi adásban valamelyikben?
Így van. Ez a célom, hogy őt mindenképpen berántsam valamelyik adásba, és ő meséljen erről a kis történetről, mert hogy egyébként amikor ezen gondolkodtunk, és ezt vittük, akkor elmentünk együtt egy kellemes londoni konferenciára, amiről aztán meséltünk mindenféle jó helyeken, és ott abszolút az volt az első nagyon-nagyon ilyen aha élményünk, amikor beültünk egy ilyen belső tudás átadásos előadásra, és az gyakorlatilag egy-egyben arról szólt, hogy hogyan tedd az SME-ket influencerre, és akkor azt mondtuk, hogy megérkeztünk, mi már ezt
csináljuk. Hallod, mekkora királyság érte egész Londonba ennél. Majd.
De hogy egyébként tényleg ez az érdekes benne, hogy így mekkora inspirációt kaphatsz abból, hogy máshol beszélnek arról, hogy egyébként ezt mit mások is elkezdték csinálni. Igen, és ebben van egy tapasztalat. Akkor épp azt hiszem a Docebo tartotta ezt az előadást, vagy hogy mondjam, így adta a szakmaiságot emögé, hogy akkor egy ilyen projektet kezdtek el.
Szuper. Na, majd még belemászunk egy picit időnként abba, hogy milyen kihívások vannak a Telekomba, de itt szerintem felütésnek jól kifaggattunk téged, és hát akkor folytatjuk ezeket, tudod, bocsánat, megfulladok a végére. Szóval, hogy folytatjuk ezeket az adásokat, még egyelőre nem árulunk el túl sok részletet, de szerintem hamarosan majd kibontjuk a valóság különböző szeleteit itt előttünk, de hogy egyről már úgy azért most valamennyit meséltünk, amivel fogunk dolgozni, de lesz még egy csomó ilyen. Engem például nagyon fog érdekelni, hogy a négy influencer között van-e olyan, aki majd eljön hozzánk ki valamikor. Remélem, hogy igen.
Az is lehet, főleg, hogy a négy ez csak a kezdet volt, most már többnél tartunk, de...
Ezt majd el fogja mondani.
Így van, erről majd mesélünk. Úgyhogy mindenképp azt gondolom, hogy itt a helyem.
Szuper. Tök jó volt az első adás, én legalábbis élveztem, remélem te is, mert akkor nem érzek, nem?
Akkor a következőnél nem.
Jó, hát minden maximum nem megy ki az adás akkor, ha nem akarsz jönni a következőbe, de ez szerintem azért megdumáltuk, úgyhogy köszönöm, és köszönjük, hogy hallgattatok minket, és jövünk legközelebb, hamarosan az új, vagy megújult WeLearning podcasttel.
Sziasztok!
Hello!
WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.